Üdvözöllek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre podcast. Az a költözők rovatunkban Magyarországra visszatérő honfitársainkkal beszélgetek. Az adásból megtudhatod, hogy miért döntöttek így, és hogy milyen gyakorlati lépései vannak egy ilyen elhatározásnak. Az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja.
Itt én Nádas Norbert vagyok, és én 2005-ben mentem ki Ausztráliába. Nem akartam kiköltözni, kitelepedni. Igazság szerint az egész sztori úgy kezdődött, hogy egy barátom, aki hazajött Amerikából, és nem találta a helyét itthon, megkérdezte egyszer mozi után, hogy nincs-e kedvem kimenni vele Ausztráliába 2 évre. 2015-ben jöttem el Ausztráliából, és majdnem 1 évet még Új-Zélandon kibekkeltem, mert nagyon nem akartam hazajönni, és akkor úgy jöttem haza 2016 márciusában.
Az gyakorlatilag 10 év, ugye? 10 évet töltöttél.
2005 októberében mentem ki, és azt mondja, 2016 március 23-án jöttem haza, és 15 júniusban hagytam el Ausztráliát, és mentem át Új-Zélandra.
Hány éves voltál, amikor kimentem?
35 éves voltam.
Hogyan jött ez a gondolat, hogy te Ausztráliába menjél, oda költöz?
Ja, én soha nem akartam Ausztráliába menni, sőt, előtte 10 évig én el sem hagytam az országot. Én nagyon jól éreztem magam sokáig itt. Aztán egy időben elkezdtem már nem találni a helyemet, és akkor egy nagyon kedves barátom hazajött Amerikából, és ő élt előtte Franciaországba, és néhány hónap alatt kiderült, hogy ő nem találja itthon a helyét, és egy lányról van szó egyébként, és ő nem akart már egyedül tovább menni, és ebből a megfontolásból megkérdezte tőlem egy mozizás után a vonaton éjszak, amikor jöttünk haza, hogy nem megyek el vele Ausztráliába 2 évre. És nagyon vicces volt, mert én nem tudtam ezt hova tenni az egészet, nem is válaszoltam rá, csak másnap reggel hívtam föl, hogy tényleg komoly az Ausztrália dolog, és mondta persze. Mondom, jó, akkor menjünk. És akkor így elhatároztuk, hogy elmegyünk.
Mi volt a terv, mi volt a fejetekben, hogy ott mi fog történni? De még mielőtt erre válaszolsz, mi volt a szakmád? Tehát mit dolgoztál itthon?
Hú, én sok mindent csináltam, kint is, meg itthon is. Én nem bírok megülni a fenekemen. Úgyhogy én egy olajfinomítóban dolgoztam itt Százhalombattán, ahol lakom, mint vegyipari gépész technikus. Majd HRS főiskolát elvégezve a MOL RT-nek a oktatásképzés osztályán dolgoztam, aztán a létszámleépítéskor engem elküldtek, és utána a postánál voltam bérszámfejtő, majd telemarketinges voltam. Hát most Jettelnek hívják, akkor még Panonnak hívták a céget, és amikor kimentem, akkor ott dolgoztam. Úgy történt, hogy Anita, aki ez a barátom, aki kérdezte, hogy megyek-e, ő neki egy volt osztálytársa kinn élt, illetve ők akkor jöttek haza. Tehát mire mi kimentünk, ő már hazajött, és ő mesélte, hogy van olyan lehetőség, hogy ott kint, hát, mint nálunk talán az OK és képzés ahhoz lehetne hasonlítani, ilyen 2 éves college képzés van, amivel lehet kapni vízumot, diákvízumot, havonta egyszer kell bejárni az iskolába, és heti 20 órát legálisan lehet dolgozni. Tehát az ember ott tud lenni, megtanulja a nyelvet, utazgat, körülnéz, és akkor 2 évet el van ott, aztán jön haza.
Hová mentetek pontosan? Sydneybe?
Sydneybe. Az egész 10 év alatt ott voltam, tehát nem költöztem máshová Sydneyből.
A nyelvet beszéltétek?
Anita, igen, én nem. Én azt hittem, hogy én beszélek egy keveset, nagyon rossz a nyelvérzékem, nagyon sokat tanultam itthon, és nem ment, tehát nem sikerült megtanulnom rendesen. Egyébként ez kint is eleinte nem ment, tehát elég sokáig tartott, mennyi, olyan 3 év eltelt, mire én rendesen tudtam beszélni angolul. Tehát 1 év után, mikor hazajöttem, én kb. Annyit nem beszéltem angolul, mint amikor kimentem. Mert én magyarokkal éltem, magyarokkal dolgoztam, meg magyarokkal jártam el a szabadidőmbe, úgyhogy nem nagyon használtam az angolt eleinte, és külön rá kellett vennem magam, hogy olyan munkát keressek, ahol szükség van az angolra, és meg tudom tanulni a nyelvet.
És akkor úgy indult az egész, hogy 2 évig ott lesztek, aztán jöttök haza.
Így van, így van, így van. Nagyon gyorsan eltelt a 2 év. Tehát így elrepült, és akkor folytattuk. Az iskolában, ahol voltunk, ott volt több szak, és akkor így beiratkoztunk egy másik 2 évesre. És akkor később én ezt csináltam a 10 év alatt végig. Én például a HR szakra iratkoztam be. Ugye gondoltam, hogy ha még nem is beszélek jól angolul, de legalább a szakmai részét tudom, akkor azért csak elvergődöm az iskolában. És utána volt a másik szak az ilyen biznisz, ilyen üzleti tanulmányok, meg volt nekik ilyen utazás szervezéssel kapcsolatos szak is.
Az iskolán kívül mit csináltatok? Sikerült munkát találni viszonylag gyorsan?
Nem. Nekem nagyon nem. Anitának sikerült, ő beszélt angolul, és ő, neki van vendéglátós végzettsége, tehát ott a vendéglátásban könnyen lehet munkát találni. Én, mivel hogy nem beszéltem angolul, úgy eléggé behatárolódott, hogy miket lehet csinálni, és valami, nem tudom miért, ott tradicionálisan a padlócsiszolók, amik nálunk parkettesiszolónak hívnak igazából, azt magyarok csinálják, magyar srácok, és oda ugye nem nagyon kell angol tudás, inkább fizikai erő meg kitartás, és akkor én ezt kezdtem el dolgozni, egy magyar srác mellé szegődtem, és ővele dolgoztam egy ideig, de én ezt nem bírtam, mivel fizikai járt. Tehát se a csuklom, se a térdem nem bírta. Ez egy elég nehéz munka, meg ugyanúgy nem használtam az angolt. És én éreztem, hogy nem akarom ezt tovább csinálni, mert ők nem tanultak meg angolul, meg nem kapcsolódtak bele eléggé szerintem az ausztrál életbe. És akkor elkezdtem egy ilyen rendezvény helyen, ott van egy ilyen, mint a Vidán Park, Luna Parknak hívják, és ott vannak nagy rendezvények, és ott pincérként, ilyen rendezvény felszolgálóként. Én gyerekkoromban pincér akartam lenni, tehát ilyen tálcán poharakat, üvegeket cipelni, ez nem volt probléma sosem. És akkor ott elkezdtem dolgozni, és inkább azt csináltam. De ott vége lett a szezonnak, így karácsony után, és akkor 2 hónapig nem voltak rendezvények. És akkor nem volt munkám, és egy fish and chip shopban, ahol hát ilyen, mint nálunk ezek a lángosos hasonló, csak ilyen halakkal foglalkoztak, ott kerestek takarítót, mert elment az egyik magyar srác, elköltözött, és ő volt a takarító, és nagyon meg voltak vele elégedve, és ott 2 magyar szakács srác volt, és ők beajánlottak oda, és akkor ott kezdtem el takarítani, így munka után. Tehát ők bezártak 7 órakor, és akkor én meg volt pár órám arra. Igazság szerint annyit dolgoztam éjszaka, amennyit akartam, de éjfélkor ment az utolsó busz, tehát addig nekem be kellett fejezni, hogy kitakarítsam az egész helyet. Ez volt az a munka, amivel elég jó pénzt tudtam keresni, anélkül, hogy beszéltem volna angolul.
De akkor ez megint csak nem hozta azt, hogy te becsatlakozzál az ausztrál vérkeringésben, hiszen az előző helyen pont az volt a gond, hogy magyarokkal vagy körbevéve.
Így van, így van. Csak az volt a helyzet, hogy Ausztráliában, hogyha nincs munkád, nagyon drága az élet. Tehát 1-2 hónap alatt a tartalékodat felemészti az albérlet, az étkezés, a megélhetés, és muszáj volt találni valami munkát. És ez volt a leggyorsabb, meg a legkézenfekvőbb, ami segített. És egy év után hazajöttünk nyaralni, mert olyan repjegyet kellett venni, ami oda-vissza út, úgy kaptuk meg a vízumot. És amikor hazajöttem, akkor szégyeltem el úgy magam, hogy a francba egy évet kint töltöttem, és nem tudok angolul még mindig. És amikor visszamentünk, akkor szóltam Anitának, ő egy étteremben dolgozott az operaház mellett, hogy nem-e tudott felszolgálói munkát, és ilyen food runnernek felvettek, aki ugye kihordja az ételeket, meg letakarítja az asztalokat. Olyan nagyon nem kell beszélni a vendégekkel ehhez a munkához, és akkor ott kezdtem el dolgozni, és ott szép lassan a munka miatt felcsipegettem egyre több szót, és egy idő után már pincérként én is fel tudtam venni rendelést, és pincérként dolgoztam.
Hogyan éltetek? Milyennek voltak a mindennapok? Tehát szerintem, hogy dolgoztatok, iskolába jártatok, volt-e idő ismerkedni, eljárni, utaztatok-e?
Igen, ez nagyon érdekes volt. Először, mikor kiértünk, ez fantasztikus jó volt. Mi fél évig készültünk arra, hogy kimenjünk. Tehát a vízumot el kellett intézni, mindenféle papírokat, pénzt felmutatni. Tehát elég nehezen sikerült megszerezni a vízumot is. És amikor kiértünk, nagyon örültünk, hogy ott vagyunk, és tetszett a dolog, de nagyon nehéz volt találni szállást. Tehát mi egy hostelbe vettünk ki szobát egy hétre, és utána hetenként hosszabbítottuk meg, ugyanis nem nagyon tudtunk albérletet kivenni, mert ott az volt a szokás, hogy referenciát kértek. Tehát az előző tulajdonos adott egy írásbeli ajánlást, illetve jobbára az ingatlan ügynökség, mert ügynökségen keresztül adták ki a lakásokat, hogy te egy megfelelő bérlő voltál. És ha nem volt ilyened, akkor nem nagyon adták ki a lakást, inkább másoknak, akitől volt referencia, és másfél hónapig egy hostel szobában laktunk, mire végre sikerült egy lakást szerezni, megcsípnünk a bérletét annak, hogy be tudjunk költözni egy két szobás lakásba. Az iskolában nem nagyon kellett bejárni, hetente egyszer mentünk be, ilyen 3-4-ig tartott. Ez nagyon vicces volt, mert főleg ázsiaiak voltak ebben az iskolában, 80% a Tájföldről érkezett, és ők például nem beszéltek angolul. Közülük egy-kettő, ha beszélt, egész órán elücsörögtek, a maradék 20% ült elől a tanárhoz közel, és a tanár velük próbált beszélgetni, de ott is ugye sokan úgy, mint én, nem nagyon beszéltünk angolul, de mi legalább próbálgattunk. Őket ez nem érdekelte, ők dolgozni jöttek, ők ilyen-nappal dolgoztak, és beültek arra egy napra, amikor ott kellett lenni. Úgyhogy az iskola igazából ennyi volt, tehát nem volt egy komoly. A vizsgákat is ilyen open book test volt, tehát kinyitottad a könyvet, és akkor kiírtad a választ belőle. Semmi értelme nem volt, ott vízumgyáraknak hívták ezeket az iskolákat. Ami nagyon, nekem nagyon kontrasztos volt, hogy sokszor nem volt munkám, ugye a nyelvtudás hiánya miatt, és akkor nem nagyon volt pénzem, de viszont gyönyörű idő volt, mert nyáron mentünk, a tengerparton voltam, a világ legszebb strandjai voltak, amik ingyenesek, tehát hogy ők nem kérnek pénzt azért, hogy te lemész a tengerpartra. Tehát nyugodtan sütteted a hasadat, úszhatsz, pancsolhatsz, akkor is, ha nincs egy filléred se. Tehát ez nagyon kontraszt volt, hogy gyönyörű idő volt, gyönyörű szép helyen voltam. Mivel időm volt, mert nem volt munkám, így jártam a várost sokszor, a belvárost, meg a különböző kerületeket naponta több kilométert megtettem. Olyan volt, mintha egy földi paradicsomba lettem volna. Közben meg egy elég nagy nyomás volt rajtam, hogy lassan elfogy az összes pénzem, és nem fogok tudni megélni, és haza kell mennem, és el kell hagynom az egészet. Ez az első fél év nekem elég nehéz volt, és elég nehezen sikerült megtalálni. Amikor végre ez a takarítós munka volt, akkor rendeződtek a anyagi helyzetem. Ami nagyon érdekes, hogy egy-két hónap alatt viszont teljesen rendbe jöttem anyagilag, tehát hogy annyi fizetésem volt, hogy amikből vissza tudtam fizetni a tartozásaimat, illetve meg tudtam finanszírozni az itthoni nyaralásomat, amikor hazajöttünk utána.
Az, hogy ti nem fogtok két év múlva hazajönni, ez úgy nagyjából mikor derült ki?
Ez hát kb. Amikor jött, hogy a két év lejár a vízum. És hogy mi nem akarunk még hazamenni. Tehát ez egy ilyen végtelen nyaralásnak tűnt. Tehát, hogy pillanatok alatt elment a két év, fel se fogtuk igazából, és akkor kitaláltuk, hogy akkor még két év. És amikor már ott voltunk 4 éve, akkor kezdett leesni, hogy nem akarunk hazamenni. Tehát, hogy még maradni akarunk.
Ti párkapcsolatban éltetek? Tehát ti egy pár voltatok?
Nem. Mi csak barátok voltunk. Sőt, olyannyira, hogy ő neki mielőtt kimentünk, megismerkedett itthon egy sráccal, és ő is kijött utána, pár hónappal azután, hogy mi kin voltunk, mert kiderült, hogy nem működik ez a távkapcsolat dolog, és ő is kijött, és akkor mi hárman laktunk egy évig, vagy másfél évig együtt. Tehát ők egy párként, mi csak barátok voltunk, meg vagyunk még most is.
Na és akkor eljött a másik két évnek a vége, ekkor hol tartottál, hogy éltél, mit dolgoztál?
Pincérként dolgoztam továbbra is. Addigra már ott az operaház mellett az étteremben én annyira megtanultam angolul, hogy el tudtam menni máshová dolgozni. Orosz tulajdonosok voltak ennél az étteremnél, és nem nagyon akartak fizetni. Elég furán élték ők az életüket, mert nagyon nagy lábon éltek, akkor is, amikor nem volt bevétel, és ezt úgy próbálták megoldani, de nem nagyon akarták kifizetni a fizetésünket, és én ezt nem viseltem jól, és akkor ott hagytam őket, és találtam egy másik éttermet a tengerparton, az egyik strandnál, Coogee Beach-nél, ahol elkezdtem dolgozni, és ott rengeteg törzsvendég volt, helyi törzsvendég, és ővelük már kellett beszélgetni. Tehát ők igényelték, hogy az ember szórakoztassa is úgymond őket. És akkor nagyon sokat fejlődött az angolom, és ott nagyon jól éreztem magam, én nagyon élveztem, ott 3 évig dolgoztam egy helyen. Tehát amikor eljött ez a 4. év, akkor én már ott kinn akartam lenni, tehát nem akartam hazajönni, akkor már néztem, hogy igazából maradjunk, vagy hogyan lehet maradni, és mit tudok ez ügyben csinálni.
A baráti kör az bővült az idővel, vagy így megmaradtatok egymásnak így hármasban?
Érdekes volt az egész, mi szétköltöztünk egy idő után, tehát ők szétmentek, meg én is elköltöztem tőlük, de fennmaradt a barátság, illetve volt egy-két ember, aki bekerült, egy nagy lakást béreltünk, egy 3 szobás nagy lakást, és ahogy így kiköltözött Anita, akkor beköltöztek helyette mások, és magyarok költöztek be, és ővelük jó barátok lettünk, mi családnak hívtuk egymást, tehát voltunk 5-6-an, akik nagyon szoros barátságba kerültünk. Tehát mi, ha hazajöttünk, akkor meglátogattuk egymás szüleit, kikísértük egymást a reptérre, kivittük, vagy kimentünk a másik elé a reptérre, együtt nyaraltunk, együtt töltöttük a szabadidőnket, és ezen kívül volt egy baráti, nagyobb baráti társaság. Az iskolából, a munkahelyekről, ahol dolgoztunk, az éttermekből, ott elég nemzetközi csapat volt, illetve kinti magyarok, akik megismerkedtünk, tehát elmentünk focizni velük, például keddenként jártunk focizni kinti magyarokkal. Volt, aki ott nőtt föl, tehát ilyen második generációs volt már, de volt olyan, aki csak, mit tudom én, 10 éve volt ott kint. És így egy ilyen nagyobb baráti társaság alakult ki.
Azt írtad a leveledben, hogy személyi edzőként dolgoztál évekig a tengerparton. Hát ez mikor?
Hú, ez később volt. Ennél az iskolánál a harmadik, ez a turizmus és utazás dolognál, én már nagyon untam azt, hogy oda járunk, és akkor egy ismerősöm mondta, hogy van egy ilyen iskola, ami fitness edzőket képez, és tudta, hogy én nekem van sportmúltam, és mondta, hogy ez biztos megfelel nekem, tetszene nekem, mikor mondtam, hogy én iskolát váltanék, és elmentem, és megnéztem a helyet, és mondtam, hogy tényleg, ez nekem olyan szimpatikus. Aztán kiderült az első héten, hogy azért ez kemény, egyrészt itt már nem ilyen open book tesztek voltak, ők azt mondták, hogy nem érdekli őket, hogy mi csak itt a vízum miatt jöttünk, ők egy szakmát adnak a kezünkbe, amivel embereknek akár sérülést is okozhatunk, tehát meg kell tanulni mindent, és le kell vizsgázni ugyanúgy, mint egy rendes iskolában. Tehát itt már tanulni kellett, heti 3 napot be kellett járni, vizsgázni kellett, felkészülni, és maradt 4 nap arra, hogy az ember megkeresse azt, amit előtte megkeresett 5 vagy 6 napi munkával. Tehát ez így eléggé fura volt, de egy hónap után rájöttem, hogy ez nekem nagyon tetszik. Nagyon jó társaságot fogtam ki, nagyon jó tanáraink voltak, éreztem, hogy én ezt tudnám csinálni. Tehát nekem ez tetszene, hogy embereket edzeni és segíteni, hogy elérjék azt, amit szeretnének. És utána, amikor ez ilyen több lépcsőben volt, tehát hogy először ilyen csoportedzéseket lehet 1 év után tartani, olyan végzettséget kap az ember, és 2 év után kap csak olyat, hogy személyi edzést csinálhat, tehát ilyen egy az egyben edzhet valakit. És amikor már elkezdhettem személyi edzőként dolgozni, akkor elmentem egy ilyen nagy edzőterem lánchoz, ott a legnagyobbhoz, de nekem ez a konditerem dolog amúgy sem nagyon tetszett. És akkor láttam, hogy a tengerparton meg a parkokban ilyen kisebb csoportok tartanak edzéseket. És akkor azt kezdtem el csinálni. Ez pont úgy jött ki, hogy az ottani tél, ami nálunk nyára, július hónapra esett, és olyankor a személyi edzők elmennek nyaralni. Mert sokat zuhog az eső, ottani viszonyok között hideg van, tehát sokan nem csinálnak kinti edzéseket, és nekik ilyenkor lecsökken az ügyfélkörük, és ez az az időszak, amikor el tudnak menni nyaralni, mert amikor meg jó idő van, akkor meg edzéseket kell tartani és dolgozni, és ilyenkor legtöbbször helyettest keresnek maguknak. És én ilyeneket kezdtem el helyettesíteni, és akkor volt olyan csapat, ilyen 10 fős társaság mondta, hogy én vegyem át őket utána, mert tetszett, amit csináltam velük, illetve voltak olyan egyének is, akik azt mondták, hogy azt szeretnék, hogy én edzem őket utána, de volt olyan edző is, aki azt mondta, hogy ő ezzel az emberrel vagy társasággal nem akar már foglalkozni, inkább vegyem át őket, mert szerinte jól megértjük egymást, és akkor így kezdtem ezt csinálni. Én szabadúszóként dolgoztam kint, és különböző csoportokhoz csatlakoztam, ahol kerestek edzőket, és akkor beszálltam ilyen óraadónak, tehát heti néhány alkalommal tartottam edzéseket.
Ezt meddig csináltad?
Ezt 5 évig. Találtam egy jó kis társaságot, az nagyon tetszett, ők ilyen úgynevezett bootcampet tartottak a tengerparton, akkoriban ez nagyon nagy divat volt, hogy ilyen katonai jellegű kúszni, mászni, homokzsákot cipelni, meg ketebel dobálni, meg ilyesmiket, és akkor az edzők meg kiabálnak velük, és hagyják őket, ha keményebben dolgozzanak, és ez elég jó kis társaság volt ott az edzők, és akkor egy párosával tartottunk 20-30 fős csoportoknak a tengerparton, a homokba, vagy a parkba, a fűbe edzéseket, és ezt ilyen rotációba 10 helyszínen heti 6 napot mentünk és csináltuk.
Azt is írtad, hogy egy komoly betegségen is átestél abban az időszakban, amit ott töltöttél, akkor belelátsz az ausztrál egészségügybe.
Hát nem. Ugyanis én hazajöttem arra az időszakra. Kétszer is volt egyszer egy térszalag szakadásom, az volt a lazábbik dolog. Teremfoci is kifordult a térdem, és elmentem még egy hétre rá újra focizni, mikor jobban lett, és akkor teljes keresztszalag szakadás. Alig bírtam menni meg dolgozni, és akkor nem tudtam hazajönni egy ideig. Ott elég drága az orvosi ellátás, az egészségügy, és nekem, mint diáknak csak a legolcsóbb, legegyszerűbb biztosításom volt, tehát nem sok mindent fizettek, nekem kellett volna egy csomó mindent zsebből fizetni, úgyhogy én megvártam, amikor lett már annyi pénzem, hogy hazajöjjek, és itthon megműtettem a térdemet. 2,5 hónapig itthon voltam rehabilitáción, és utána mentem vissza.
Ja, tehát akkor anyagi oka volt annak, hogy a hazai egészségügyben?
Így van, anyagi oka volt. Egyébként utána kezdtem el személyi edzőként dolgozni. Tehát amikor visszamentem, akkor váltottam iskolát, és akkor kezdtem el ezt a személyi edző iskolát. Vicces volt, mert rajtam gyakoroltam mindenki a tért sérült el, hogyan kell edzést tartani. Mert ugye ez is egy része, hogy ha valakinek sérülése van, attól még edzéseket kell csinálnia, és kinek milyen betegsége van, vagy problémája, és akkor én voltam az az alany, akin azt próbálták, hogy fáj a térde, és nem tudja használni rendesen. A másik, amikor rákos lettem újra, ugyanis én a 90-es években voltam már egyszer, és ugyanez visszajött kint 2013-ban. És az ottani orvos, az a kórházba, akihez elkerültem, megbeszéltük, hogy mi ez, és mit kell tenni, és hogyan. És ugye ilyenkor nem csak az, hogy van egy műtét, hanem kemoterápia van utána, vagy sugárkezelés, vagy bármilyen kezelések. És ezt előre soha nem lehet tudni, hogy ez milyen hosszú. Ez általában a műtétkor derül ki, vagy utána, hogy például hogyan reagál az ember szervezete a terápiára. És ez hónapokig is eltarthat, vagy egy évig, vagy hosszabb ideig. És hogyha nincs bevétele az embernek, és én egyedül éltem, nem lett volna senki, aki finanszírozza az albérleti díjamat, az étkezésemet, mindent, tehát a megélhetésemet. És akkor úgy döntöttem, hogy inkább hazajövök Magyarországra, és itt megyek el orvoshoz, ahol voltam a kékgolyó előtte, és ugyanoda mentem vissza. 4 hónapot voltam itthon, én nagyon vissza akartam menni. Tehát nekem ez adott erőt, meg motivációt az egészhez, hogy itthon végigcsináljam a műtétet, meg a kemót, és hogy összeszedjem magam, hogy vissza akartam mindenképp menni, tehát én ott akartam élni. Nagyon érdekes volt, hogy Bangkokon keresztül repültem vissza, és Bangkokban már egy Qantas, az Ausztrál légitársaság gépe volt, és ott a pilóta, amely késtünk, elkezdett így a hangos bemondóban tájékoztatta az utasokat angolul, arról, hogy miért késünk, és miért indulunk késve, és ezt az igazi, ez a szörnyű ausztrál kiejtéssel mondta az ő ausztrál angoljukkal, amikor én azt éreztem, hogy igen, hazaértem, és megnyugodtam. Még nem voltam Sydneybe, még egy 8 óra várt rám addig, de akkor már éreztem, hogy igen, visszajöttem, és újra ott vagyok, ahol lenni akarok. Azt még el kell mondanom, hogy én amikor kiértem először, mikor mi leszálltunk, és az első hetekben én úgy éreztem, hogy hazaértem Ausztráliával. Tehát ez az ország volt az, ami abban a ritmusban működött, amiben én. Tehát, hogy én nagyon nem szerettem itthon ezt a nagy hajtást, és mindenki rohant mindenhová, és mindenből még többet ki akarunk hozni, és még inkább akarunk ezt is, azt is, amazt is. Én élni szerettem volna az életet, és élvezni a mindennapokba is, nem majd 5 év múlva, vagy amikor már összegyűjtöttem azt, amit akartam. És kint Sydneyben én ezt éreztem, hogy az emberek igenis megállnak a buszmegállóval beszélgetni, beülnek egy kávéra a barátokkal, lemennek a strandra, van idejük és kedvük el is költeni azt a pénzt, amit megkeresnek. Tehát, hogy nem csak a hajtás van, hanem igenis élvezzük az életet, és egy gyönyörű hely, tehát a világ egyik legszebb városa szerintem, meg a legszebb strandok vannak, ott legszebb tengerpartok, minden adott arra, hogy az ember élvezze is az életet. Amikor visszamentem a betegségem után, akkor viszont előről kellett kezdenem mindent. Tehát a 4 hónap alatt az én csoportjaim, illetve az egyéni ügyfeleim, azok már találtak más edzőket maguknak, és elkezdtem újra vendéglátózni is, tehát ilyen indiai rendezvényekre jártam el felszolgálni, meg kávézóba dolgozni, és az mellett kezdtem újra felépíteni az edzői munkát is.
Mondod, hogy Ausztrália mennyire csodálatos, és jó a ritmusa, és gyönyörűek a tengerpartok, de az Ausztráliáról a legtöbb embernek az jut eszébe, hogy ott él a legtöbb veszélyes állat, a természet az ilyen megzabolázhatatlan a furcsa és veszélyes állatok miatt. Volt-e bármilyen állatos kalandod a 10 év alatt?
Ami veszélyes lett volna, nem. Igazság szerint. Még a legveszélyesebb talán a krokodil túra, amin voltunk, de akkor se tűnt veszélyesnek, de ott azért, mit tudom én, amikor egy 1/2 méterre tőlem csattant a krokodil állkapcsa, akkor az úgy utólag visszanézve a videón elég drasztikusnak tűnt. Ott csinálnak ilyen krokodil jumping, vagy nem tudom, ilyen krokodil ugratás, vagy minek hívják, a folyón csónakkal fölmennek, és akkor egy ilyen pecabótszerűségre hús darabot fölkötnek, és azzal oda csalják a krokodilokat, és amikor elkapnák, hogy megrántják magasra, és a krokodil kijön a vízből úgy, hogy csak a farka van benn. És amikor ezt egy 4 méteres állat csinálja, és így melletted ott a csónak szélén, azért az eléggé, hogy mondjam, olyan megrendítő. Tehát ugye az ember érzi, hogy milyen kicsi a természethez képest. De nagyon érdekes, hogy igen, mindenki ezt gondolja, hogy pókok, mindenhol hatalmas pókok vannak, tehát ilyen tenyérnyi nagy pókok vannak, de azok abszolút veszélytelenek. Ami a legveszélyesebb egyébként egy Sydneybe élő embernek, azok a szarkák, amik megtámadják, mert nagyon védik a fészküket, és a fákra fészkelnek, és ha alatta sétálsz el, amikor a költési időszak van, vagy biciklizel, akkor neked esik, és elkezdi a csőrével ütni a fejedet. Tehát az ausztrálok például ettől félnek, nem pedig a gyíkoktól, skorpióktól, meg cápáktól, meg egyéb ilyen dolgoktól, mert ezekkel aránylag ritkán találkoznak.
Hát én pókfóbiás vagyok, úgyhogy tudom, hogy veszélytelen ez a nagy szürke tenyérnyi pók, de hát azért az látvány, az fú.
Csúnya. Tény, hogy nem szép, meg nagyon gyorsak, nagyon meg lehet ijedni tőlük, de én ott megtanultam egy nagyon jó kis eljárást, mivel ezek ugranak, tehát ők nem hálót szőnek, hanem ők a falon rohangálnak. Az ilyen ételhordó edénnyel, ezek a műanyag szögletes edénnyel az ember rájuk rakja, akkor ők elugranak a falton, és akkor csak be kell csúsztatni a tetejét rá, és be vannak zárva, ki lehet vinni a lakásba, és elengedni őket. Tehát mi általában ezt szoktuk velük tenni, hogyha meglátunk a falon egy ilyen nagyobb pókot.
De állítólag azért veszélyesek ezek, mert a autóban elbújnak, és amikor megy az ember az autópályán, és látom ezért.
Igen. Ez elég gáz. Mi is jártunk úgy a Timi barátommal, hogy mentünk, és akkor a belső visszapillantón elkezdett leereszkedni egy tenyérnyi pók. Visítottunk, félrelántotta a kormányt, megálltunk, kiugrottunk az autóból, káromkodtunk, majd utána mondtuk, hogy ez nem volt annyira jó ötlet, mert a pók is eltűnt, és nem tudtuk, hogy hol van a kocsiban, de ugye tovább kellett menni, és hát akkor eléggé be voltunk szarva tőle. Annak ellenére, hogy tudtuk, hogy nem veszélyes. És a pókok meg nagyon szeretnek a visszapillantó tükörbe beleköltözni, a külsőbe. Nincs csontjuk, és beférnek a legszűkebb helyekre, és a tükör mögé, a tükörnek a borításához oda szeretnek bebújni. És van, amelyik hálót sző, az én autómat például egy olyan pók nézte ki magának, aminek vörös szőre volt, és olyan vöröses hálót is szőtt, és ha én 1-2 napig nem használtam az autómat, akkor egy nagyon szép vörös pókháló volt a visszapillantó tükrömtől lefelé az ajtóig. És ő ott vadászta magának az élelmet. És rengeteg sok madár él, tehát ilyen hatalmas nagy fehér kakaduk, színes papagájok, mindenhol szarkák, ibicek, mindenféle madár van a városban, rengeteg gyík, kisebb-nagyobb gyíkok vannak, amikkel lehet találkozni, posztumokkal, szóval nagyon sok állat van a városban, nagyon sok növény. Tehát nem olyan kőrengeteg egy-egy város, mint nálunk mondjuk Budapest.
Ezek után, hogy mondtad, hogy mennyire vágytál vissza a betegséged után, és ezt tartotta be a lelked, hogy tudtad, hogy vissza fogsz menni, nagyon érdekel, hogy aztán végül miért döntöttél úgy, hogy mégis hazajössz? Mi történt?
Hát nem teljesen én döntöttem, illetve én döntöttem, de nem úgy. Szóval én a 10 év alatt én végig diákvízumon voltam. Meg kell hagyni, én elég lusta voltam, hogy elkezdjek egy letelepedési folyamatot elindítani. Azt kell tudni hozzá, hogy nagyon nehéz Ausztráliába letelepedni. Régebben is nehéz volt, mikor kimentem, és évről évre egyre nehezítettek. Ha valakinek van hiány szakmája, akkor van esélye, de akkor is kell szponzor egy cég, ahol dolgozol, aki megszponzorál, és akkor, hogyha ügyes vagy, van elég pontszámod, akkor megkaphatod a PR-t, a permanent residency-t, az ideiglenes letelepedést, ami után megkaphatod 2 év után a állandót, az már formalitás, tehát az, hogy állampolgár leszel utána. Tehát a PR a legnehezebb, az, ami el kell érni, és ahhoz kell ezek a pontszámok. És mivel én ilyen szabadúszó voltam, ezért nem volt olyan cég, aki megszponzorált volna engem. Az a helyzet, nem is foglalkoztam ezzel az egésszel, én nagyon jól elérdegéltem ott, ezzel a diákvízummal. Én amikor bejárogattam a suliba, mert ilyen sportedzőit végeztem utána, amikor már a személyedző meg volt, akkor olyanra jártam, ahol kapuéráztunk brazilokkal, az egy nagyon nagy élmény volt amúgy, és nem foglalkoztam azzal, hogy a letepedést intézzem, mert láttam, hogy rengetegen kínlódnak ezzel. Tehát a cégek nagyon kihasználták azt, hogy te függsz tőlük, amíg meg nem kapod ezt a PR-t a letelepedéshez. Ez általában ilyen 2 éves procedúra szokott lenni. Tehát azért elég hosszú időszak, amíg ki vagy szolgáltatva egy cégnek. És ráadásul ez nem úgy működik, hogy automatikus. Tehát, hogy azt mondják, hogy neked megvan ennyi pontszámod, meg ez, meg az, akkor biztos, hogy megkapod. Nem, nem kapod meg. Van, aki soha nem kapta meg, el kellett jönnie. Olyan is volt, amikor például a gazdasági válság után, hogy egyszerűen fölrakták a polcra az aktákat, és 2 évig nem nyúltak hozzá. Tehát hiába volt neked meg minden pontod, minden végzettséged, nem mondták, hogy letelepedhetsz, meg az se, hogy nem. Meghosszabbították a vízumot, maradhattál, meg dolgozhattál, meg élhettél ott, de senki nem tudhatta, hogy most 2 év után ugyanígy maradhat itt. Tehát, hogy most neki állhat egy családot alapítani, vagy bármi más csinálni, mert egyszerűen a levegőbe lógott. Meg évenként változtatták a hiány szakma listáját. Tehát, hogy volt olyan ismerősöm, aki már majdnem elvégezte ezt a 2 éves sulit, amivel megszerzett volna egy hiány szakmát, és mielőtt meglettek volna vizsgái, pont akkor változtatták meg a szakmai rangsort, és az a szakma már nem került a hiány szakmákba, és akkor már nem volt esélye letelepedni. Tehát ez egy ilyen nagyon bizonytalan valami volt, és én úgy éreztem, hogy én ebben nem akarok beleszállni. Én azt láttam, hogy nagyon sokan, nagyon sokat kínlódnak ezzel. És akkor 10 év után, mikor kellett volna egy újabb vízumot kérnem, diákvízumot, akkor a bevándorlási hivatal írt egy nagyon szép e-mailt nekem, hogy ők úgy gondolják, hogy én nem arra használom a diákvízumot, amire való, és hogy indokoljam meg, hogy mit akarok, miért kell nekem még ez a következő vízum, maradok, hazamegyek, mit csinálok, vagy hogyan, mit szeretnék. Hát ez egy ilyen 22-es csapdája, mert a diákvízum arról szól, hogy te ott tanulsz valamit, és amit megtanultál, azt hazaviszed, és azzal otthon kezdesz valamit, és nem akarsz letelepedni. És ha azután jelentkezik az ember letelepedésre, az már egy ilyen fura dolog nekik, hogy te most akkor hazudtál az elején, hogy te mégis itt akarsz maradni, de működik, tehát most értik, hogy beleszeretsz, meg jobb élet, meg minden, és akkor sokan ott maradnak, ez is működhet, de én nem találtam olyan szponzort, aki megszponzorált volna, és tudtam, hogy a következő vízumot már nem fogom megkapni, és el kellett hagynom a vízumom lejártakor az országot. Maradhattam volna tovább, mert legálisan évente 70 000 egyébként tovább maradnak a vízumuknál, csak hogyha az ember elkapják, vagy el akar utazni, kiderül, akkor utána kitilthatnak az országból, tehát nem mehetsz vissza többet. Míg hogyha elhagyod akkor, amikor lejár a vízumod, az például nál az ő szemükben egy jó pont, hogyha legközelebb mész, hogy te akkor is betartottál a szabályokat, hogyha az rád nézve nem volt pozitív. És igenis, akkor is elhagytad. Tehát azt mondta nekem az ismerősöm, hogy jobban járok, ha most elmegyek, és hogyha később akarok újra jelentkezni, akkor ez egy plusz pont lesz. Míg az, hogy 10 évig diákvízumon voltam, az egy elég negatív pont volt az ő szemükben. Úgyhogy nekem el kellett hagyni az országot. Én ezt úgy éltem meg, mint amikor az embert kiűzik a paradicsomból, és én nagyon nem akartam hazajönni Magyarországra, meg Európába, és voltam előtte nyaralni Új-Zélandon, és úgy gondoltam, hogy akkor átmegyek oda, az nagyon hasonló volt, úgy gondoltam, de teljesen különböző a két ország.
Miben, mi volt a legmarkánsabb különbség?
Ausztrália egy külön kultúra. Tehát ők az amerikai, európai, meg egy ilyen saját, nagyon ilyen easygoing, ez a nagyon lazaságot ösztözték egy ilyen nagyon élvezhető, az életet élvező kultúrába, ami különbözik mindentől, és őket nem zavarja, hogy őket nem érti senki, még az se, aki angolul beszél. Míg Új-Zéland az inkább olyan, mintha egy európai országot átraktak volna oda, egy angol száz európai országot átraktak volna a világ túloldalára. Tehát ott sokkal európai volt minden, ahogy az emberek viselkedtek, ahogy működtek a dolgok. Tehát nekem túlságosan európainak tűnt. Meg, hogy mondjam, nagyon szép, nagyon jó Új-Zéland, de Sydney után kevés volt. Tehát, hogy nekem ilyen nagyon olyannak tűnt, ahol nem találtam a helyemet. És akkor ott is próbáltam dolgozni meg ezt a letelepedést, hogy lehet-e csinálni vele valamit, de aztán láttam, hogy sokkal nehezebb lenne az egész, mint Ausztráliában volt, és akkor egy idő után ráadásul meghalt édesapám, és akkor úgy gondoltam, hogy én akkor hazajövök, inkább nem maradok ott ki.
És hogy élted ezt meg, hogy haza kellett jönnöd?
Azt már jól. Tehát amikor ott nagyon érdekes volt nekem, Új-Zéland az egy ilyen spirituális túra volt, vagy inkább felismerés, vagy nem is tudom. Nekem az a taktikám van azzal, hogy ne nézzek szembe a dolgaimmal, a problémáimmal, hogy én inkább a barátok vagy másoknak a problémáival foglalkozom, és nekik segítek, és azt próbálom csinálni, ahelyett, hogy saját életemről gondolkodnék, de Új-Zélandon nem ismertem senkit, nem tudtam semmit csinálni, mert pont télen mentem oda, és az azt jelenti, hogy egész nap zúgva az eső, de ömlik, tehát szakad. Úgyhogy mindenki benn van, nem mész sehova, csak dolgozol jobbára. Megedzeni jártam. És akkor nem volt senki, akinek a problémájával foglalkoztattam volna, és el kellett kezdenem saját magamon gondolkodni, illetve azon, hogy hol tartok, honnan jöttem, hová megyek. És amikor ezeket elrendeztem magamba, akkor rájöttem, hogy nem olyan nagy baj az, hogy én hazajövök. Tehát nem lesz vége a világnak, én itt nőttem föl, itt szocializálódtam, még mindig rengeteg barátom van, meg ismerősöm, ugyanis én a 10 év alatt 6-szor voltam itthon Magyarországon, és mindig legalább 3-4 hétig, tehát annál kevesebbre nem jöttem haza sose. És én azért fenntartottam az itteni életemet is, tehát hogy azért tényleg hazajöttem, amikor hazajöttem, tehát volt, akikkel találkoztam, meg akikkel tudtam folytatni az itteni régi életemet. Én nagyon jól értem, meg nagyon fura volt, sok mindent nem igazán értettem. Nagyon fura volt, hogy mennyire komolyak és szomorúak az emberek az utcán, tehát hogy nem mosolyognak, nem akarnak beszélgetni egymással, ez nagyon furcsa volt számomra. Nagyon sokáig engem külföldinek néztek, tehát amikor jöttem, mentem Pesten az utcán, akkor az ilyen árusok meg mindenki angolul szólított meg, tehát nem magyarul nem néztek engem magyarnak. Nekem kint hiányzott a színház, a magyar nyelvű színház. És amióta itthon vagyok, rengeteget járok színházba, és ez nagyon-nagyon jó volt. Meg egy nagyon nyugodt ismerős életbe kerültem vissza itt a szülővárosomban, egy Szászhalombattán.
Akkor ott élsz.
Igen, én továbbra is itt élek. Azt tudtam, mikor hazajöttem, és körülnéztem, és azt láttam, hogy az, amit én kint csináltam, tehát a vendéglátás, illetve az edzősködés, az nekem itthon nem menne. Az emberek nem úgy bánnak egymással, tehát, hogy most már egyre jobb, de amikor hazajöttem még, akkor nekem nagyon feltűnt, hogy nem tudják, hogyan kell viselkedni egy pincérrel. például egy étterembe. Tehát nagyon sokan lekezelően és bunkó módon bántak. A személyi edzésnél meg azt láttam, hogy igazából itt azt tud megélni jól, akinek neve van. Tehát aki egy ex-olimpikon, vagy valami hasonló. Tehát a név miatt mennek az emberek trénerhez, és nem a tudás miatt. Most úgy látom, ez azért kezd már lassan változni. És amikor hazajöttem, én azt tudtam, hogy egyiket se akarom, én valami újat akarok csinálni, és egy gyerekkori barátom, aki ingatlan irodája volt, és ő kérdezte meg, hogy nem akarom ezt csinálni. És akkor kipróbáltam, és tetszett, és azóta ezt csinálom, ez megadja azt a szabadságomat, ami kim volt. Tehát, hogy sikerült megőrizni azt, hogy önállóan jövök, megyek, és szabad az életem. A tengerpart hiányzik, az nincs meg hozzá, de amúgy nagyon jó baráti társaságot, illetve egy nagyon jó kis cég, nagyon jó kollégákat sikerült találni, és egy ilyen szempontból jól érzem magam otthon.
Ausztráliával már nem is tervezel? Nincs már benned ez a vágy, hogy visszamenni?
Vágy az van, csak realitása nem sok van. Tehát utazni vissza tudok menni bármikor, rengeteg barátom van, akik ott kint letelepedtek, és mindig hívnak, hogy menjek, és mikor megyek már meglátogatni őket, de most már így 53 évesen nem nagyon van. Még csak 52, mindegy. Tehát, hogy nem nagyon van esély arra. Tehát 50 év fölött már nem tud az ember csak házassággal ott maradni és letelepedni. Anélkül meg vízum kell, tehát valamilyen turista vagy bármilyen látogatói vízum, amik meg rövid távúak, tehát el kell hagyni állandóan az országot, ha az ember ott akar maradni. Tehát én szeretnék, én nagyon örülnék, de nem látom a realitását, hogy vissza tudnék menni.
Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.